Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, időutazása mai. Nagyjából 30 év és egy évszak, hogy itt ültünk a stúdióban, egy másik kabinban. Egy vékonyka verseskötettel érkezett a mai beszélgetőtársam. Első kötete volt, költőként indult, költőként folytatta, műfordítóvá is vált, és most már prózára is váltott. Ennyi talányosság után el is kéne talán árulnom, hogy kiről van szó, még csak annyit, hogy egy nagyon kék borítójú kötetről beszélünk. Az a kék papír, amivel beszokták vonni az iskolai könyveket anno. László Noémi itt van velünk. Köszönöm, hogy ennyi idő után újra találkozhatunk.
Köszönöm, István, üdvözlöm a hallgatókat.
A Nonó című kötettel érkeztél annak idején. Az még ugye az Erdélyi Híradó előretolt helyőrség sorozatában a debüt. Azóta sok minden történt. Az első, ami érdekel engem, hogy mitől váltasz prózára. Tehát, hogy a Wikipédiában mikor kell majd kijavítani, hogy költőműfordító, prózaíró.
Eleve kérdés, hogy mit nevezünk versnek, és mit nevezünk prózának, bár amit én vers cím alatt írtam, az meglehetősen versszerű. Ellenben úgy gondolom, hogy amit egyelőre próza címszó alatt kiengedtem a műhelyből, az kérdéses, hogy mennyire próza, vagy csak azért nevezzük-e prózának, mert lapszéltől lapszélig fut benne a szöveg. Ugye ez
megsporoltál egy kérdést, mert az lett volna következő, hogy hol bújik elő a költő, de azért ezt majd mégiscsak át fogjuk nézni.
Ez a második olyan típusú könyvem, ahol lapszéltől lapszélig futnak a sorok. Az előző a Kejfel Jancsi című meséskönyv hívőknek és hitetleneknek. Ott egyértelműbb, hogy ha mese, akkor az próza. Ez a Mi iskolánk címmel jelent meg egészen friss, talán két hete jött ki a nyomdából a Gutenberg kiadónál Csíkszeredában a könyv. És itt is lapszéltől lapszélig futnak a sorok. Amikor megkérdezték, hogy minek nevezhető, mi ennek a műfaja. Én azt mondtam, hogy talán mondjuk azt, hogy karcolatok, mivel hogy viszonylag rövid szövegek sorjáznak egymás után, mindösszesen 36 stilárisan meglehetősen egymásra hasonlító szöveg található ebben a könyvben. Az köti őket össze egyrészt, hogy iskolás élményekről szólnak, és másrészt mondaném én szerénytelenül, hogy a hangom, amire ráleltem ebben a sorozatban.
Meg az illusztrációk is, arról is majd szólni fogunk. Én a 31. könyvvásáron találkoztam fizikailag ezzel a kötettel, és az volt az érdekes, hogy a Gutenbergnek az egyik frontembere, hát ott beszélgettünk. Kezébe volt, és azt mondja, hogy mindig az az érzésem, hogy fordítva van és rosszul van. Ez Görti Andinak a megjegyzése, akinek ugye hát elég hosszas közreműködési története, tapasztalata van veled, több rendben szép könyvdíjakat regisztráltatok. Ezúttal végül is váltottál, vagy váltott a kiadó Hadházi Rebeka illusztrált, felhasznált egy jó adag fotót a családi albumodból. Ez azért izgalmas, vagy érdekes ez a történet, mert nagyon jól klappolnak ezek. Tehát nem az van, hogy úgy elképzeltétek, hogy na akkor jön egy szöveg, két szöveg, egy illusztráció, tehát hogy valamivel ott lazítani kell, meg így illik meg ez az úzus, hanem hogy tényleg feleselnek egymásnak, vagy kiegészítik, vagy tovább gondolják, taszítják azt a hangulatot még egy újabb fokozatra. Tehát hogy a percepciót azt én úgy érzem, hogy alaposan segítív. Nekem nagyon tetszett ez a, azt hiszem, hogy a német órák.
Igen, igen, a Derti Dásztot
felsoroltam. Nem, ott a Lohengrin és a Lohering hát összecsúszásánál, itt tulajdonképpen Rebek arra is vigyázott, hogy legyen egy nagyon pici, ugye heringfarokban végződő lovacska is, diszkrét, tehát hogy igazándiból nem az van, hogy ezek ilyen harsány kollás technikával dolgozik, a fotóidat is felhasználja, és nagyon, én azt mondom, hogy még megkockáztatnám, hogy akár így külön tárlatként is el lehetne adni ezt a sorozatot, mármint az ő illusztrációit, annyira összefüggőek, annyira jól találkoznak. Szóval, miután nem lettél sanzon énekesnő, meg jazz zongorista, meg sportoló, titkos olimpiai bajnok, színésznő, cimbora, szivárvány, zeneszerző, koszorús költő az igen, hát a koszorút azt gondolom, hogy a díjak okán már rád lehet aggatni, műfordító vagy rendezvényszervező, meséket szősz, szinkron tolmács, na most már akkor itt van az, hogy ilyen vérbeli prózaíróként is. Hát tovább gondolod magad. Ez a mi iskolánk, ez egy szomorú szöveg, halmaz. Engem néha elbizonytalanított, néha ráismertem a saját 80-as évek derekka hangulatára. Kolozsváron végzel, kiderül ebből, hogy negyedbeli iskolából startolsz, aztán ami jön a belváros, talán két adagban, mert hogy a mostani János Zsigmond az 5-8, és utána a bátori, az egykori hármas matfiz. Hallgatóknak csak annyit, hogy 91-ben fejezed be, tehát ha nem is derékba, de jócskán elkapod a fordulatot. Ez a keret, és akkor a lényeg. Én úgy érzem, hogy két világ van, a felnőtteké meg a tied, az, amit elgondolsz. És ez egy dihotom és egymással nem csak feleselő, de ellenkező kozmosz. De mondd el, hogy hogy gondoltad, mert látom, hogy hát így túl sokat próbáltam ebbe belegyömeszölni. Mármint ebbe a kérdésbe.
Elsősorban az lep meg, hogy úgy gondolod, hogy ez szomorú szöveg, hogy ezek szomorú szövegek. Kérdés, hogy milyen nézőpontból nevezzük őket szomorúaknak, aki azt a kort átélte, az tudja, hogy azért voltak bizonyos tények, amelyek nem voltak túlzottan felemelőek ugye a rendszerváltás előtti életünkben, és hát ezek a tények vastagon bekerültek a szövegbe, hiszen a valóság a gyermeki tapasztalat részét képezték. Én eddig úgy gondoltam, hogy ez a könyv pont azt tükrözi, hogy mindemen nehézségek és negatívként is értékelhető tapasztalatok ellenére nekünk mégis ez volt a szivárványos és tündéri szépségű gyermekkorunk. Tehát úgy, amilyen nyomorultul kellett vergődnünk a valóság zordabb bugyraiban, mégiscsak úgy emlékezünk rá, hogy az azok voltak a szép évek. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, benne van egyfajta melankóliája annak, hogy a mi boldog gyermekkorunk egy ilyen időszakra esett, de hát vannak mások, akiknek világháborúkra esett a boldog gyermekkora, úgyhogy ahhoz képest talán nem is voltunk mi annyira nyomorultak, és nyilván mindenki gyermekkora a felnőttek fennhatósága alá esik, és ez egyszerűen elviselhetetlen, hogyha megfigyeljük mostani gyermekeinket, akik sokkal fölszabadultabban fejeznek
másképp
ki mindenféle
lázadnak, igen.
Felnőtt ellenes
diskurzus vagy gesztust. Hiába a legjobb hagyományok őre a mi iskolánk. Bennünket nem tud megőrizni. De most nem készakarva szedtem elő ezeket a súlyos mondatokat. Ez egy múzsák és erények záradéka. Tehát én azt gyanítom, hogy van egy szerkezet, egy keret, egy hagyomány, egy szokásjog, amiben nem voltál akkor komfortos. Tehát érezted a mindenkori gyerekre ráoktrojált belső szabályzatokat, meg egyebeket is, hogy ez tulajdonképpen érdekes, mert az iskolára, nem csak azért, mert a templomot s az iskolát, de hogy ezekre a szkólákra, ezekre a tanodákra úgy gondolunk, mint a mindenféle előremutató és nemes szándékú intézményekre.
Hát kérdés, hogy mennyire volt előremutató és nemes szándékú az az intézmény azokban az években. Én erre próbáltam emlékezni, nyilván minden emlékezés szubjektív, és minden írás az így láttam én élményéből táplálkozik. Ez, hát hogy nincs is mit mentegetőzni, van egy fajta felnőtt nézőpont, vagy egyfajta narratívája annak, hogy mi az az intézmény, ahova a gyerekek reggel 8-ra bemennek, meg, hogy ne otthon lábatlankodjanak ellenőrizetlenül, és gyújtsák fel a házat. Ez volna a felnőtt szempont, amire ráhúzzuk azt, hogy persze neveljük őket, és mindenféle nemes eszméket adunk át, de nem biztos, hogy ezt a gyermek is így fogja fel. Kérdés, tehát hogy végül is nyitott kérdés, és eldöntheti az olvasó, hogy hogyan történt és hol történt a ma nemes eszmék átadása. Nekem az volt az élményem, hogy amit összeszedtem az iskolában, azt nem feltétlenül tanórákon szedtem össze, és az imént, amikor elkezdtem mondani, hogy a mai gyerekek hogyan viszonyulnak mindezekhez a dolgokhoz, ugyanez a rendszer szintű élménye az iskolákban tanítóknak is, de azért a gyermekeknek is, hogy valahogy nem fedi egymást a két elképzelés, tehát hogy a felnőttek mit gondolnak arról, hogy miért járnak a gyermekek iskolába, és mindezt hogyan élik meg a gyermekek, és mi csúszott el hol, mert nem ártana, hogyha valami értelmes is történne az iskolákban, és történik is. Legtöbb esetben 1-4 osztályban, mert az is kiderül, hogy legnagyobb hatást a tanítók teszik ránk, tehát azok a pedagógusok, akikkel az általános iskolában találkozunk, hát teszik vagy nem teszik, a legtöbb esetben
ott van mindenki, ott van esély megalapozni.
Igen, mindenki jó szívvel emlékszik a tanítónőjére vagy a tanítójára. A tanárokra már kevésbé, csak azokra, akik igazán egyéniségek és igazán értéket tudnak átadni.
A tancím anyukámnál puhább és mosolygósabb, az sem példa nélküli, hogy megdicsér. Anyukám ő nem dicsér meg. De ekkor én ezt még fel sem fogom, annyi van, hogy a tancit is szeretem, meg anyukámat is, csak a tancit szeretni sokkal kevésbé fájdalmas, mint anyukámmal, ami van. Szerencsés tancit volt. Mármint te voltál szerencsés.
Én voltam hogy, szerencsés, igen. Egyértelmű, csodálatos
tanító nem
volt.
Utólag megbeszéltétek, hogy ő is egy kicsit szerencsének gondolja. Nem azért, mert most egy ex-tanítványa, költőműfordító, jazzénekesnő, rendezvényszervező.
Honnan egyebek. Veszed ezt a jazzénekesnőt? Nem értem.
Jazz zongorista, bocsánat.
De zongor, tehát hogy semmi közöm.
Kicsoda László Noémi. Kisónéni, aki jelenleg
az Márton Evelinnek a szövege, és...
Igen, nem és vállalod?
Nem, hogy nem vállalom, de ez az ő költői prózája, ahol ez egy laudációból ragadtat ki, és hát nem voltam soha se énekes, se jazzzongorista, tehát ez a Márton Evelini képzelőerő mitikus fölnagyítása, tehát hogy ez nem ebben az értelemben nem tényszerű, nincs semmi közöm
a zenéhez. Volna jazz zongorista lenni? Álmodtál erről valaha?
Nem. Arról igen, hogy esetleg valamikor majd zongorázni tudok, de így, hogy én jazz zongorista legyek, nem, erről nem álmodtam soha.
Viszont sok zeneóra van itt, és érdekesek, izgalmasak. Az a összbenyomásom, hogy ezek a felskiccelt tanárportrék egyúttal ilyen elnagyolt példaképek is. A maguk fura, időnként nyers, de mindenképpen nagyon kemény egyéniségével. Tehát, hogy kvázi meghatározták azokat az esztendőket, mindenik, amikor belép, akkor hoz egy atmoszférát magával, legyen az akár a rettegésé, vagy az indokolatlan feszültségé, vagy bármilyen furcsa hatást váltanak ki, ezek az emberek hatnak.
Hát igen, én azt mondanám, hogy háromfajta tanár volt diákkorunkban. Volt az, akit egyértelműen szerettünk, és fölnéztünk rá, pusztán amiatt, amilyen emberek voltak, és ami sugárzott belőlük. Tehát, hogy a legtöbb ilyen jellegű tanárunkat anélkül tiszteltük ösztönösen, hogy bármit is ezért tenniük kellett volna. Ez egyszerűen a lényükből sugárzott, ilyen volt a habitusuk, tiszteletet.
És bár a tantárgyat úgymond nem föltétlenül csíptétek, komáltátok.
Hát az egyik ilyen tanárunk a matematika tanárnő volt például, és attól függetlenül, hogy az ember jó vagy rossz tanuló volt matematikából, szerettük a tanárnőnket. Tehát, hogy nem befolyásolta a hozzávaló viszonyunkat az, hogy a tantárgy mente vagy sem, bár általában a legtöbbünknek ment a tantárgy, annak köszönhetően, hogy a tanárnő olyan volt, amilyen volt. Voltak olyan tanárok...
Ez már a lici?
Nem, ez az 5-8.
Nem, ez még a 5-8, igen.
Szöcs Judit matematika tanárnőről beszélek, aki az annak idején Brassai Samuel Ipari Liceumnak nevezett intézményben tanított, abban az épületben, ahol most a János Zsigmond Unitárius Kollégium teljes joggal működik, mint tudjuk. Voltak olyan tanárok, akik mintha nem is léteztek volna, tehát hogy azt is mondhatjuk, hogy az ilyen tanártípushoz a diák teljesen semlegesen viszonyul, olyan a tanár, mikor belép az ajtón, mintha be sem lépett volna senki, ez sajnálatos tény, de vannak ilyen esetek. Én magam is ilyen tanár lettem volna, ha tanári pályára lépek, de 2 hét után rájöttem, hogy mi a helyzet, és beadtam a lemondásom.
Hát mentél költőbe.
Ezért nem lettem tanár többek között. És vannak azok a tanárok, akik ambivalensek, tehát akik rettegést keltenek a diákban. Nagyon sokszor ezek az emberek félelmetesen ismerik a szakmájukat, nagyon uralják a tudásanyagot, amit át kell adni, de diktatórikus módszerekkel élnek, és ezáltal ellenérzést keltenek a diákban, annak ellenére, hogy amit tudnak és amit átadnának, az hatalmas nagy dolog, de valahogy a csatornában nagy az a
Tehát ez a diák csodálattal írtózik.
Amikor... Valahogy így, tehát hogy nagy ambivalens a viszony, tehát egyszerre tiszteled is, félsz is tőle, szereted is, kíváncsi is vagy, undorodsz is. Tehát, hogy azért a gyerek lelkében ezek az érzések ott forronganak. A gyerek az nem egy kis fabábú, aki ott ül a padban.
Bár azt írod, hogy ilyen robotok, ugye van
egy ilyen... Igen, a robotok, amikor a koránkelésre
koránkeléses történet, amit az előbb vázoltál, az tulajdonképpen azt húzza alá, vagy azt emeli ki, azt a dinamikát, ami ebben a gyerekkori világban van, ez a villódzás, a bizonytalanságok, a kérdések, a kételyek, az arányoknak a megfeleltetése. A labirintusban, ugye iskola, mint labirintus megjelenik, a kilógás a keretből, hogy ezt a labirintust igazándiból csak lyukas órán lehet, vagy hát olyan időintervallumban érdemben felfedezni, amikor hát legjobb esetben ugye inkognitóban pásztázza be a diák a saját életterét, és időnként ráförmednek a felnőttek, hogy mit keresel itt? Ugye ez is egy visszatérő motívum. Mit keres itt ez a kötet most, Nono? Várnod kellett, amíg leüllepednek a dolgok, vagy a gyerekek körülötted is akkorákra cseperednek, vagy amikor a térei ösztöndíjat megkaptad, akkor azt mondták, hogy hát legyen egy olyan téma, ami előremutató, és akkor legyen az az oktatás.
Nem, ez egyáltalán nem így van. Azt is mondhatnám, hogy egy baleset eredménye ez a könyv, bár ez így egyáltalán nem fedi a valóságot. Én hosszú évek óta írom ezeket a szövegeket, a Közoktatás című havilap oldalain jelentek meg, amit pedagógusoknak szánnak.
Hát akkor ez egy jobb eset, nem?
Úgyhogy ez egy egy jobb eset, egy hosszú, talán 3 éven át futó együttműködés. Kis Judit szerkeszti a Közoktatást, és úgymond neki írtam ezeket a szövegeket, van egy magánterület néven futó rovat, ahol irodalmi szövegek jelennek meg, mert különben oktatással, pedagógiával, pszichológiával kapcsolatos rovatok, cikkek sorjáznak ebben
És
a lapban.
És akkor Judit mit mondott, hogy erre a pedagógus társadalom hogy reagált? Egy fintorral, egy emojival, vagy írtak ilyen dörgedelmes, nagy, hosszú kompendiumokat?
Nem tudom, hogyha reagáltak rá, ilyen értelemben Judit nem mondott semmit, ő reagált az elején, tehát hogy részben a barátságunk kalapálta ki ezt a formátumot és ezt a típusú tartalmat, mert mondta, hogy hosszú ideig verseket közölt tőlem a lapban, és megkért, hogy próbáljak írni prózai szöveget.
Annyi oktatási jellegű, tematikájú verset nem volt.
Nem volt. Aha. És akkor próbálkoztam egy szöveggel, 2 szöveggel, és egy ideig visszadobta a szövegeket azzal, hogy ez túlzás, ez nem odavaló, nem kell ennyire magas szférákban téblábolni, és írjak valami olyat, ami közérthető, és amit könnyedén olvas a hétköznapi ember, mondjuk akár egy szünetben, és talán még szórakozik is ennek köszönhetően, és akkor így jutottam el végül oda, hogy hát, és az ember ugye a bizonyos típusú alkotó az ilyen állandó köldök nézésben van, és úgy látszik, hogy nálam ez fennforog, hogy hát akkor mit csinálok, ugyanazt, amit mindig is csináltam, és akkor belenyúlok az emlékek bugyellárisába, és más formában kihúzom nagyjából ugyanazokat az emlékeket, amik a Fekete Leves című verseskötetben szerepelnek, tehát gyakorlatilag ugyanabból az élmény anyagból indultam ki, csak máshova jutottam el.
Áthangszerelve és másképp közelítettél, igen. Vannak itt olyan mondatok, amelyeket ha kiragadnék, önmagukban is be lehetne őket keretezni. Olyanok például, hogy fura dolog az élet, hogy egy ideig még nem ért hozzá az ember, azután pedig már nem ért hozzá az ember.
Azután pedig már nem ért hozzá, tehát egy ideig még nem ért hozzá az ember, és utána pedig már nem ért hozzá az ember. Igen. Tehát mikor gyerekek vagyunk, akkor legyintenek ránk, hogy te még nem tudsz semmit, és mire oda jutunk, hogy valamit mondhassunk arról, hogy mi folyik körülöttünk, ránk legyintenek a középkorúak, hogy te már nem tudsz semmit. Valahogy így alakul ez.
És azt is írod utána, hogy nehéz eligazodni rajta már, mint az életen. Na, de azért adsz egyfajta nosztalgián túlmutató, retroaktív kalauzt annak, aki most gyerekként akár. Tehát ez nem gyerekeknek való egyértelmű.
Nem,
ez maximum igen,
de ezt vagy futtatják, de most, nem az, nem feltétlenül.
Most
az.
Akkor egy kis figyelmet kérek az iskoláktól, az igazgatóktól és azoktól a könyvtáros néniktől, akik mindig beszerzik az évvégi jutalomkönyveket. Ezt a könyvet, a Mi iskolánk című kötetet László Noémitől a 12. osztályosoknak ajánljuk, végzősöknek, tegyék be a tarisznyába, ők már akkor hogy még értik, és már el is vihetik. Mert hogy igaz, hogy gyerekkönyv kategóriában lehet versenyeztetni majd, jó eséllyel, de nem nekik szól.
Nem feltétlenül, igen, bár úgy írtam feltétlenül meg, hogy bárki elolvashatja, tehát mondhatjuk azt, hogy 3-tól 103 éves korig lehet vele próbálkozni, kérdés, hogy kinek mennyire jön ez a szövegtípus be. Lehet, hogy a gyerekek esetleg unják, vagy bizonyos szövegekben fognak magukra lelni, hiszen vannak olyan részek, amelyek az elemista gyermek emlékeit tükrözik. Tulajdonképpen engem mindvégig az vezérelt, és remélem, hogy ez süt, vagy sikerült a szövegekbe bele kódolni, és a kód kiolvasható, hogy én imádtam iskolába járni, nem csak amiatt, ami órákon történt, hanem minden miatt, ami az iskolával kapcsolatosan történt azokban az években. Arra lettem figyelmes, hogy vagy nekem úgy tűnik, hogy a mostani gyerekek olyan iskola ellenesek.
Én nagyon közel laktam hozzá, és mindig elkéstem.
Szörnyű volt és rettenetes, és mégis imádtunk iskolába menni. A mostani gyerekeknek, hát nem tudom, mert nem járunk iskolába, nem tudjuk, hogy ők mit tartanak szörnyűnek és rettenetesnek, a körülmények nem oly szörnyűek.
Cimbora és a szivárvány tájékán otthonosan mozgó, ugye, szülőként is, azért csak látsz gyereket, van kontaktusod, nem pusztán csak az író-olvasó találkozók szintjén. Igen, valami változott. Én is úgy vagyok ezzel, hogy az én lányaim is csodálkoznak, hogy nekem is egy ilyen alapvető iskola élményem volt, hogy jó volt ott lenni, és mondom, nem az determinált, hogy pedagógus környezetében nőttem fel, tehát édesanyám tanítónő volt. Meg én is tanár akartam lenni. Te 2 hét alatt hagytad abba az oktatást, nekem 4 esztendő kellett, amíg rájöttem, hogy katedra helyett mikrofon, de ja, és még egy dolog, hogy a reflex, tudod, ezt csak beleszövöm, aztán lépünk is tovább, hogy amikor ide kerültem az első 2 hétben az volt a gond, hogy hiába volt a szöveg ott előtte, mindig néztem fel, hogy figyel az osztály, vagy nem figyel, és akkor nem tudtam, hogy a szöveget hogy tartsam, mert ugye megvolt ez a reflex, hogy oké, beszélek, de nem matatnak, nem mocorognak, tehát ez a pedagógus reflex bennem volt, hogy így kaptam fel a fejemet, és néztem a nem létező osztályt, kerestem, holott tulajdonképpen az üvegfal túlsó részén egy technikus nézett vissza rám csodálkozva. Na de csodálkozunk rá erre a kötetre. Azon kívül, hogy tényleg ez a kék szín, ez a régió kis hamar foszló borítók emlékét idézi fel bennem, és azon kívül, hogy Hadházy Rebekának tényleg sikerült jókat passzítania ide a szövegek közé, érezted, hogy akkor megvan most a kritikus mennyiség, ami kötetbe illeszkedik, vagy... lehet úgy gondolni erre az exkurzióra, hogy ennek lesz majd folytatása, netán megírod a Mi Egyetemünk című opuszt is.
Hát erre nem gondoltam, hogy a Mi Egyetemünkről írjak, és nagyon kalandos módon jött létre ez a könyv, tehát én a szerzői oldalról úgy élem, még mindig nem jön, hogy elhiggyem, hogy létezik, tehát hogy tisztán és világosan elmondjam, hogy miről van szó. Én ezt nem gondoltam kiadni ezt a könyvet, vagy legalábbis most még biztosan nem.
Tehát, hogy valahogyan... győzködtek?
Nem, uh-huh. Valahogyan az élet válta ki az anyagból ezt a könyvet ilyen formában, ahogyan most kézben tarthatjuk, ugyanis ennek az a kalandos története ennek az anyagnak, hogy nevek nélkül, de egy fiatal illusztrátor fordult hozzám, hogy ő most már szeretne könyvet illusztrálni, és én nagyon szeretek fiatalokkal együttműködni, meg úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk, amit csak hatalmunkban áll, hogy támogassuk azokat, akiket arra érdemesnek ítélünk, és mondtam neki, hogy hát persze nekem van a Sufniba egy ilyen szimpatikus kis anyagom, ami, tehát hogy azt is el kell akkor így mondanom, hogy az én szívemnek ez a szöveg nagyon kedves, bár nem nagy dolog, és nem magas irodalom, és semmi ilyesmi, de hogy valahogy érzelmileg nagyon mélyen kötődöm ehhez az anyaghoz, és mondtam ennek a fiatal képzőművésznek, hogy akkor csináljunk ketten valamit ebből az anyagból, és akkor én, mint író, és te, mint illusztrátor, és ezzel megkerestem a Gutenberg kiadót, de ők azt mondták, hogy ők a szöveget kérik, de még ez az illusztrátor hadd érjen, és akkor valahogy így ők párosították össze a szöveget Hadházy Rebekával. Akkor még nem volt meg a teljes anyaga a könyvnek, tehát hogy én tudtam is, hogy ez egy vékony dolog, de hogy gondoltam, hogy egy kezdő illusztrátorral pont jó lesz ez a kedves kis téma vékonyan az iskolai emlékek apropóján, de én a Gutenbergnél mindig azzal, illetve mindenhol azzal szembesülök, hogy amit én kiadásra érdemesnek tartok és gondolok, az megmérettetik és kevésnek találtatik, hát így az általam eredetileg leadott szöveg mennyiség is kevés volt, és akkor Kürti Andrea szólt, hogy még hány...
házi feladat.
Igen, volt egy házi feladat, hogy kell még írni bizonyos számú szöveget ahhoz, hogy kijöjjön a nyomdai évek száma a kötetben.
Ez egy technikai megkötés.
Könyvtárgyként nem van. Úgy van, hogy csak úgy írunk a vakvilágba, és aztán majd valahogy lesz, és akkor írtam még a megfelelő számú szöveget, így átolvastam, átfésültem a meglévő anyagot, és kitaláltam, hogy még miről érdemes írni, ami érdemben kiegészíti és kerekíti ezt a világegyetemet, és így került például be a szövegbe a Csernobili atomrobbanással kapcsolatos szöveg, ami arról szól, hogy annak idején minden május 1-én kiártunk a zöldre, és akkor kaptunk egy így jó van. Atomesőt a nyakunkba, illetve a katonai gyakorlatról szóló rész, hiszen bennünket felsőbb osztályos korunkban rendszeresen vittek lőni a bükkbe, a mezőre, vagy az a rész...
Hát a forráshoz, oda oldalt, igen.
Úgyhogy ilyen szövegekkel utólag még kiegészítettem, és miután a kötet megjelent, és már készülött a Marosvásárhelyi könyvvásáron történt első könyvbemutatóra, akkor számoltam ezt Kovács András Ferenc most az égből rosszalló fejcsóválással hallgatja, hogy miután a kötet megjelent, számoltam meg, hogy hány szöveg szerepel benne, és jöttem rá, hogy ebben a könyvben 36 szöveg szerepel, 36 volt a 9. osztályba való felvételizésünk, akkor az osztály létszám, tehát mi 36-on voltunk osztálytársak 9-12. Osztályban, és pont ennyi szöveg van ebben a kis kötetben, hát ez teljesen a véletlen és a nyomda ördöge.
Ez azért is szimpatikus, mert nekem a 3-as, a 6-os és a 9-es a kedvenc három számom, úgyhogy úgy néz ki, hogy minden klappol.
Igen, tehát hogy ez egy érdekes történet arról, hogy hogyan is lesznek könyvek olyanok, amilyenek. Egyrészt annak, aki hozzám fordult, és most ő névtelenül szerepel a történetbe, ő neki köszönhető, hogy ez a könyv elindult a maga útján, és hogy ilyen lett, amilyen, az a Gutenbergnek köszönhető.
Kürti Andi, Kürti Andrea, szeme, érzése, igen, szimata.
Ő mondta, hogy nem ide, Hadházi Rebeka, és hát Rebekával hihetetlenül működött ez a dolog. Igen, valóban egy nagy halom gyerekkori fényképet adtam át neki, hogy tallózzon belőle, de nem csak azt használta fel, nyilván felhasználta a saját hazai dolgait is. Sejtem, hogy a szülői vonalon aratott le, amit lehetett, és én mondjuk ezt a szint lilának nevezném, tehát hogy ez az én emlékeimben ez a lila papír, amivel beborítottuk a füzeteket, és itt rejlenek azok a 80-as években bevett, megszokott címkék is, ha utána nézzünk, és mindjárt a borítón, ahogy én fejjel lefele kibúvok a címke alól, hát arra nyilván azonnal ráérzett Hadházi Rebeka, hogy ez egy fejtetőre állított világ, ami azonban mégis csodáson működik.
Éltanuló gyanú lebeg fölötted, két-három utalás erejéig ez derül ki. Mennyire szerettél tanulni? A tanulást, mint a tudásszerzés, a tapasztalatszerzés, nem a kötelességteljesítés szintjén.
Én elemi osztályokban voltam éltanuló, és utána soha többé. Egy olyan rendszerben lehettem volna éltanuló továbbra is, ahol csupa káprázatos tanár tart előadásokat az osztálynak, ugyanis én kíváncsi gyerek voltam, és ilyen szivacs agyú, tehát, hogy amit egész iskolás koromban abból éltem, amit órán összeszedtem, és a nagyobb osztályokban is elég tiszteletre méltóan ellavíroztam, de nem voltam egy ilyen szorgalmas, otthon tanuló, munkás gyermek, úgyhogy igen, jó fejű voltam, gyors felfogásom volt, de nem dolgoztam annyit, amennyiből sokra vihettem volna az iskolai rendszerben. És elég kreatív is voltam ahhoz, hogy amikor nem tudtam, akkor is valahogy átcsúsztam a vonal fölött.
Vonal is rendszer, vagy vonal és tervezés. Édesapád mérnök ember, derül ki ebből a szövegből. Szereti, hogyha a történet ütemezése az rendben van. Édesanyádról meg az a benyomásom, hogy van benne egyfajta szintén glédába állítottság fele való hajlam, vagy lehet, hogy rosszul érzékelem. Nos, két ilyen precizitásra hajlamos szülők között hogy tudtál te a kreatív kacskaringók és spirálok környékén tovább lépni?
Hát önállóan, talán ezt mondhatnám. Azért mindkét szülőmnek megvan a maga művészi oldala, csak ez nem nyilvánulhatott meg, mert hogy a múlt rendszer sodrásában egész más életpályára léptek, és más élettervet valósítottak meg, és nem azt is mondhatjuk, hogy nem engedhették meg maguknak, igen, hogy a művészi hajlamaikat kiéljék, de mindkét szülőbe szorult bőven ezekből, és én pedig hát van egy ilyen is, hogy a mi szüleink, tehát ezek a második világháború után született emberek, akik fiatal, tehát akik a szocializmus éveiben kellett nekik pályát választaniuk, ugye, amikor az volt a bevett gyakorlat, hogy egy hatalmas kéz fölvette az embert, és valahova letette, és akkor az volt a biztos út, ha az ember fejet hajtott, és ott maradt, vagy hogyha az ember behódolt a szabályoknak, és olyan nagyon nem lázadozott, tehát, hogy ez nyújtott egyfajta egzisztenciális biztonságot. Most más kérdés, hogy milyen szinten, de a tény az, hogy az én szüleim nagyjából ott maradtak, ahova az élet vetette őket, illetve édesanyám, ő magyar-német tanárként végzett itt Kolozsváron a bölcsészkaron a 70-es évek elején, és utána kikerült teremre, az a magyar határ közelében egy település a német tanárnőnek tanítani, és amiután én és a hugom is megszülettünk, édesanyám lemondott a tanári karrierről, ide költözött édesapám mellé Kolozsvárra, és akkor itt élték, még egy öcsénk is érkezett, majd utána, és így élték a három gyermekes család életét, ahogy azt azokban az években lehetett, és ehhez képest, tehát, hogy ők elfogadták azt, hogy van egyfajta sors, és vannak minták, amelyekbe belehelyezkedve az ember relatíve biztonságban haladhat valamerre. Hát én ugye már gyerekkoromban ennél sokkal vakmerőbb voltam.
De neked is volt egy kis szabott, tehát 10. osztályig te egy matek-fizika liceumban vagy, matek-fizika reálos profilt erősítenek, izmosítanak benned, lettél volna a leendő szocialista mérnök, ha 89-ben nem fordul fel a világ.
Ki tudja, hogy mi lett volna, ha 89-ben nem fordul fel a világ. 89 után is úgy volt, hogy valamiféle reál irányú pályára lépek, legyen az mérnök, vagy fizikus, vagy közgazdász, de hát ugye én akkor már évek óta bibelődtem irodalmi szövegekkel, illetve attól függetlenül, hogy jó reál tanuló voltam, azért olvasni is szerettem, meg kézügyességem is volt, és ez így kreatív szinten meg is nyilvánult.
Nagyon bensőséges a nagyszülőkkel való kapcsolatod, az jön elő, itt a manualitás, tehát horgolás.
Igen, ezt az anyai nagyanyámtól örököltem, ő egy ezermester volt, elég bámulatos, bár nyilván ő se lyukadt ki sehova, csak így a magánéletbe, csak mi tudtuk róla, hogy milyen nagyszerű, hogy milyen tehetséges.
Ehhez de képest te csak egy 500 mester vagy?
Hát én nem tudom, hogy mi vagyok. Tény, hogy amire én oda jutottam, hogy pályát kell választani, és ugye, mivel, hogy egyetemet végzett szülők gyermeke voltam otthon, az volt a felfogás, hogy csak az ember akkor, a 90-es évek elején, hogy egyetemet kell végezni, tehát ez tűnt az egyedül lehetséges és szentesített iránynak, tehát mindenképpen mindhármunk számára azt az utat jelölték ki, hogy már pedig egyetemre kell menni, és akkor így próbálkoztam én a bölcsészkaron. Nyilván, hogyha még az előző rendszerben jutottam volna el az egyetemre felvételiző életkorig, nem próbálkozhattam volna, mert annyira nem voltam jó, nem volt tárgyi tudásom ahhoz, hogy 5 vagy 6 helyre bejussak, tehát semmi esélyem nem lett volna, meg sem próbáltam volna, de mire én oda jutottam, már 50 hely volt. Sőt, amikor felvételiztem, abban a pillanatban még csak 30 helyet írtak ki, de időközben megemelték 50-re, és ebbe az 50-es keretbe már bejutottam az én szedetvedett magyar irodalmi tudásommal, és érdekes módon az egyetemi éveim alatt sem annyira az irodalom vonzott, hanem sokkal inkább a nyelvészet, illetve az angol nyelv, mint olyan, meg az angol kultúrkör.
Hálás vagy ennek az iskolán, ennek a három iskolának tulajdonképpen, ahogy ők következtek, a negyedbeli suli, a akkori brassai ipari, meg a hármas matfiz.
Hogy ne volnék hálás, és a három iskolának három eltérő módon vagyok hálás. A negyedbeli iskolától a tanítónőmet kaptam.
Ez melyik negyed konkrétan?
Ez a Monostor. Én a Monostori hármas általános iskolába jártam, és Szász Mária tanítónő tanítványa voltam.
Azért kérdem, nem derült, tehát a szövegek annyira...
Hát úgymond nem árulkodom.
Egyrészt igen, azért is...
Megváltoztattam a tanárok neveit is, meg nem beszélek róluk így. De akik jártak az említett tanárok keze alá, azok egyből nagyjából felismerik majd igen. őket. Tehát aki benfentes, tudni fogja, hogy kiről van szó. Szóval, hát az egy ilyen tipikus szocialista kocka, betonkocka iskola volt, ahol az osztálytársaim és a tanítónőm voltak igazán hatással rám. 5-8-ban néhány nagy formátumú tanárt kaptam ajándékba az akkori Brassai Sámuel liceum intézményétől, illetve azt a hihetetlen épületet, azt Pákei Lajos tervezte, és az volt az unitárius kollégium, Múzeum harmadik helyszíne, második épülete Kolozsváron.
Jól és el az, lehet veszni benne.
Az olyan, mint egy labirintus, egy négyzetes struktúra, amiben így körbe lehet járni, és a mi időnkben, amikor én oda jártam, ez még a 80-as évek első fele, akkor még volt, hát most is lejárnak a diákok, mert a pincében van tornaterem, meg ebédlő, meg minden, most is működik az alaksori része az iskolának, de akkor nem úgy nézett ki az alaksor, mint most, hanem sokkal iparibb jellegű és félelmetesebb, vagy ilyen alvilágszerű volt, és mászkáltunk a padlás téren is, vagy amit mi padlás térként ilyen kis kanyargó, nyikorgó falépcsők, meg ilyen elhúzható vasrács ajtók voltak. Például volt egy ilyen, hogy rajzterem, ahol a kézimunka és rajzórákat tartottuk Kovács Ildikó tanárnővel, az is egy ilyen, oda is úgy kb. Úgy juthatott el az ember, egy mint egy toronyszobába, egy várkastélyban, és eleve ilyen bástya jellegű ez az épület a formájánál fogva. Tehát olyan titokzatos is volt, olyan ódon is volt, bár azért annyira nem régi maga az épület, és ugye, ahogy a gyermeki fantázia mindent átalakít, nekem ez volt a mesebeli várkastély, és sokszor álmodom vissza magam, vagy hogy álmaimban ez az épület rendszeresen megjelenik, mint iskola épület, és a
Vászori... De a Farkas utcai is gondolom előjön. Annyira nem.
Ott azt az épületet annyira nem. Tehát, hogy ez nem várszerű, vagy legalábbis számomra cseppet sem volt az. A Farkas utcai épületnél nem is a tanárok, nem is az épület, hanem az osztálytársaim, mert hiszen már abban az életkorban, ugye, 15-18...
Meg hát közelebb volt az Arizona, ugye?
15-18 évesen már a kortársainkkal alkotunk egy törzset, és akkor már a törzs alakít bennünket, már a felnőttek annyira nincsenek hatással ránk, és amit annak az iskolának köszönhetek, az tulajdonképpen az akkori osztálytársaim.
Arizonát említettem a hallgatóknak, csak tovább bonyolítom, ez egy olyan kávézó volt, kétszintes, ahol lehetett szünetekben vagy ellogott órákon időt hasznosan tölteni. Aztán utólag kiderült, hogy a Securitate emberei is ott kávéznak körülöttünk, és néhány lehallgatás is ott zajlott a többi között, de hát most egy közért működik, ilyen prózai sorsa lett tulajdonképpen ennek a lokálnak. A rendszer kritikájáról, vagy kritikájával indultunk, bármennyire is áttételesen, akkor ez, amit a mi generációnk, most így azok nemzedék, amelyik így derékba kapta a változást, hoz tapasztalatként, élményként és tudásként, életről való tudásként, abból az időszakból, ahhoz képest, amit most adagolnak, vagy ahogyan most készítik az életre az ifjakat. Mit látsz, mennyire lehetett volna néhány jó praktikát átmenteni, illetve mennyire ragadt mégis a múltba, a múlt reflexeibe ez az oktatási rendszer, ez az iskola világ? Hogy lehet ezt a kettőt így egymás mellé tenni, de úgy, hogy szembesüljenek is?
Hát azért volt annak az iskolai rendszernek egy olyan vonatkozása, hogy tölcsérrel töltötték a fejünkbe a tudást, és sokszor nem feltétlenül olyan tudást, amit a mindennapi világban az ember könnyűszerrel hasznosíthat.
Mert most is annyi ballaszt van.
Ezt mondom, hogy ez itt nálunk Romániában kétségkívül fennmaradt, hogy logikátlanul vaskosak a tanterv, és az ember nem igazán érti, hogy miért kell minden tudományterületen olyan sok mindent és olyan részletesen a gyerekek fejébe tölteni. Én úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb volna kevesebbet, empirikusabban, játékosabban, tehát hogy valószínű, hogy az van, hogy nem holisztikus a viszony, hanem minden tudomány terület a maga módján súlykolja, tehát hogy
görcsösen ragaszkodik a fontosságához.
Igen, és aki eldönti, hogy mi fontos, az nagyon távol áll a gyerekektől. Tehát ameddig nem mondom én a laikus, tehát hogy milyen alapon osztom én itt az észt, nem tudom, de úgy gondolom, hogy ameddig nem jutunk el egy olyan szintre, amikor olyan valaki képzeli el, hogy mit kell gyerekeknek tanítani minden tantárgy viszonylatában, aki behatóan ismeri a gyermeki biológiát és pszichológiát, tehát hogy a gyermek felől közelítjük meg a tanulás és tanítás folyamatát, nem pedig a tudós felől, addig nem sok esély van arra, hogy a gyerekek szeressék lehessenek iskolába járni. Ez nem azt jelenti, hogy az iskolának egy ilyen szórakoztató
bentlakásnak
kell lennie, koránt sem, csak igen, gyökeres reformra volna szükség ahhoz, hogy az iskola érdemben teljesítse ezt a feladatát, hogy az életre készíti föl a gyermeket, de én attól tartok, hogy az állami iskola rendszerben ez csak egy üres címke. Tehát az iskola nem életre készít föl, sajnos, az iskola gyermek megőrző. És az volt a mi időnkben is, és most is az, és eleve a tanárokat nem úgy készítik fel, hogy igazi tanárokká válhassanak, tehát hogy az egész, lehet, hogy ezért is mondható, hogy szomorú a könyv, hogy van egy hatalmas nagy fájdalom és szomorúság ennek az egész rendszernek az alapjánál, mert úgy gondolom, hogy sok vonatkozásában felületes és látszólagos és hatalmas címkéket aggatnak rá, de nem felel meg ezeknek a kihívásoknak és elvárásoknak, és a rendszerbe divat szapulni a tanárokat, de hát a tanárnak esélye sincs, eleve nem úgy készítik fel, és amikor bekerül a rendszerbe és szembesül a vad diák hordá, akkor leginkább csak megfutamodna, ha nem egy ilyen rettenetes egyéniség, azokból pedig már szinte nincs is. Meg minden eszközt kivettek a tanár kezéből, nem azt mondom, hogy verni kell a gyerekeket, Isten őriz, de hát, hogy a tanár hova tovább már meg sem ukkanhat, föl sem pillanthat, semmit sem tehet, rossz jegyet sem adhat, mert a szülők azonnal kitámadják, tehát, hogy hogyan is legyen hatékony egy tanár, ha semmi eszköze nincs arra, hogy a tantárgya iránt érdeklődést keltsen, és valamiképpen fegyelmet tartson fönt az osztályban. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, erre mondják a sakkban, hogy patt. Na, és ki fogja ezt megoldani? Nem tudom, de meg kell oldani, ha azt akarjuk, hogy vagy igen, és ezt a kort éljük már, amikor a fiatalok, tehát nem az iskola készíti fel az életre a fiatalt, hanem összeszedi mindenhonnan, ahonnan éri.
Ez
a szomorú valóság.
Nem akarom függőben hagyni ezt a beszélgetést anélkül, hogy egy mintát ne nyújtanánk. Kedved és hangulatod szerint válasz egy textust, és azt, ha felolvasnád, akkor azzal szerintem előbbre jutunk. Nem a reformban, hanem a dolgok megértésében.
Ha már annyi minden volt ez a manapság János Zsigmond Unitárius iskola néven ismert épület, meg ugye Kolozsváron a patinás iskolák mind a különböző felekezetekhez kapcsolódnak, akkor a Hiszem és Félem című szöveget olvasom.
Egy ökumenikus passzázs következik, úgyhogy bármelyik felekezet írhat, tiltakozhat, reagálhat erre. Várjuk a reakciókat a szerkesztőségbe.
Hiszem és félem. A mi iskolánk piarista iskola, unitárius iskola, református iskola. Pár évvel leginkább ipari, matematika, fizika vagy elméleti liceum volt, de aztán tüntettek és lőttek, és egy őszhajú, keserű arcú színész WC-papírt mutatott a tévében, mondván, hogy azzal egyesek töröljék ki a szájukat. Azóta karácsonyi lett a téli fa ünnepély, van Golgota és Stáció, és Jézus föltámad. Dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől, Isten áldja. Évnyitó évzáró ünnepélyen öltönös nyakkendős férfi prédikált, most palástos úr imádkozik. Jó. Fáj kissé, de nem érzem az emelkedettséget. Hiába konfirmáltam szép fehér ruhában, amit azután soha föl nem vettem, és hiába tanultam meg kívülről az összes KT-kérdést a kakasos templom körül sétálva. Tisztelem és becsülöm a hitet, csak nekem egyelőre sajnos nem jött össze. Szerettem a bibliaórákat, főleg a templomi énekeket, de amikor Istenről beszélnek, egyszerűen nem érzem a lángot. Nem értem ezt a szigorú és távoli valakit, aki fenyeget és számon kér, és akivel fenyegetnek, vagy akinek a nevében számon kérnek. Pedig a madárdal csoda, és a rügyező faág csoda, és a híd alatt futó szőkeszamos is csoda, de sehogyan sem tudom mindezt, a testvéreimet, a nagymamáimat és nagytatáimat, Erdélyt meg a földgolyót ennek az állítólagos úrnak köszönni. Nem értem, hogy aki ekkora csodákra képes, az miért ver. Isten áldása és Isten csapása. Isten áldása az iskola, Isten csapása pedig mi vagyunk, bár az elején még gyermekáldás voltunk. Aztán valahol kisiklott a dolog, miután egy ideig Isten egyáltalán nem is létezett, csak ipari, meg matematika, fizika, meg elméleti dolgok voltak. Mégis létezett, többször emlegették. Nincs az az Isten, hogy két pont ne határozzon meg egy egyenest, és nincs az az Isten, hogy két különböző egyenes két pontban metsze egymást. Mert akkor az már egy egyenes, ezt értem. De azt, hogy Isten hogyan van is, meg nincs is, azt nem nagyon értem. Néha Isten nagy ível, máskor meg Isten kis ível. Ki az Isten tüntette el a szivacsot már megint? Hol az Istenbe voltál? Mi az Istent csináltok tanítás után a WC-ben? Ezek után nehéz a fogalom teljes ünnepi mélységét belegondolni abba, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És ekkor az jut eszembe, az Úr adta, az Úr elvette. És értem, érzem, van Isten. Itt van a kőpadlóban, a szószék fájában, a petroleummal felmosott tantermi parkettában, a járda szegélyen. Isten adja és elveszi a világot, ez teljesen észszerű, magától értetődő, nem kell magyarázni, és meggyőzni sem kell róla engem. Nem a párt, a tanács adja, és nem az egyház, és nem anya és apa, nem Gyula bácsi és nem Gyuri bácsi adja, hanem Isten. Bár amit Jutka néni a három merőleges tételével csinál, az nagyon közel van ahhoz, amikor Isten a világot adja. Csak aztán jön a felmérő, akkor pedig Isten a világot elveszi. És adja és elveszi reggel és este, és nem kell mondani azt sem, hogy van, azt sem, hogy nincs, mert tudjuk mi mindkettőt, mert bennünk van és bennünk nincs, óráról órára, percről percre, és hiszünk is benne, félünk is tőle, kiki a maga módján, piaristául, unitáriusan, nyakas kálvinista módra. Ez a mi iskolánk. Ilyen.
Ilyen volt ez a beszélgetés, amelyet a Mi iskolánk című kötet ürügyén generáltunk Nonóval, aki íme itt van újra három évtized múltán, mármint ilyen dialógus helyzetben, hiszen mi azért csak találkoztunk időnként, eléggé rapszodikusan. Nonó, köszönöm, hogy voltál, és azt is előre, hogy leszel, mert azért mégiscsak kíváncsi vagyok, hogy a mi egyetemünkről mit fogsz majd írni, majd utána a mi doktori iskolánkról, és így tovább, mert minden, ami van, az megírható, és attól lesz a miénkebb. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, hogy meghallgatta.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.